Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Kedves hallgatóink, illetve nézőink, ez itt változatlanul a Partcafé, a Balaton hangja, és nem szökött el vendégünk, Vegő Gábor, a Bahart vezérigazgatója sem, úgyhogy folytatjuk a beszélgetést. Ugye Gábor, a Bahartnál dolgozol, ha jól emlékszem, 2015 óta.
Pontosan.
És ezen belül vezérigazgató vagy 2020 óta. Igen, erre két számra jól emlékeztem. És annak idején, amikor te ezt elvállaltad, ezt a feladatot, akkor volt három pontban megfogalmazott célkitűzésed. Az egyik egy hatékony, korszerű, utasbarát szolgáltató vállalat megteremtése, a másik a Bahart infrastruktúrájának a megújítása, és a harmadik a támogatórendszerek informatikai megoldásoknak a fejlesztése. Most akkor hadd kérdezzük meg tőled, hogy ezeken a területeken milyen eredményeket értetek el, mikre vagy a legbüszkébb?
Azt gondolom, hogy elég sokat haladtunk azon az úton, amit annak idején magunk elé tűztünk, hiszen valóban egy hát elég elavult infrastruktúrával rendelkező, és berendezkedésében, gondolkodásában is hát minimum az elavult jelzővel illethető vállalat volt annó a Bahart, és ebből az elmúlt évek sok-sok fejlesztésével, beruházásával, átalakításával azt gondolom, hogy ma már egy sokkal korszerűbb és hatékonyabb céget sikerült elérnünk. Ennek persze komoly beruházások is a részei voltak. A legnagyobb beruházás az maga az új hajóknak a beszerzése volt. Azon új hajóké, amelyek 2023 nyarán úsztak föl a Dunán, illetve Sion, Siófokra, majd a tavalyi év elején léptek forgalomban, tehát a tavalyi év volt az első az ő működésükben.
Ezeket hol gyártották?
Ezeket a hajókat Komárnóban gyártották, és annyit kell tudni róluk, hogy olyan, hogy a Balatonra érkezzen egyszerre négy új hajó, az még sosem történt meg, pedig most már 179 éves történelmét írjuk a balatoni hajózásnak, de gyakorlatilag, ami jellemző volt a csúcsévekben, az is évente egy-egy hajónak az érkezése. Az, hogy egyszerre négy hajó jöjjön, ez egyrészt egy nagyon komoly logisztikai feladat volt, főleg a Sió csatornában, a másik pedig az, hogy valóban egy komoly beruházás, hiszen közel 6 milliárd forintból a magyar kormány támogatásának köszönhetően történhetett meg a megújulásunk legnagyobb, leglátványosabb része. Ez nem jelenti azt, hogy a többi hajóval, a meglévő flotta elemeivel, tagjaival egyébként ne foglalkoznánk.
Egyébként hány hajóból áll a flottája Bahartnak?
A személyhajó és a konflotta az 25 hajót jelent gyakorlatilag jelenleg, emellett vannak egyébként még egyéb kiegészítő hajóink is, amivel például különböző karbantartási, mederfenntartási munkákat végzünk el, így összesen egy több mint 40 hajós flottája van a Bahartnak, de a klasszikus az a 6 komp, a közel 20 személyhajó, azt gondolom, hogy ez ami igazán látványos, és nyilván ebben egyébként azután, hogy az azt megelőző években azért több régi hajót is kivontunk a forgalomból, nagyon időszerű volt az, hogy most már a flotta bővüljön, ráadásul olyan hajókkal bővüljön, amik azt gondolom, hogy minden szempontból korszerűek. Utasélményben, kinézetben, formavilágban, illetve műszakilag, technológiailag is. Az új hajók erre azt gondolom, hogy abszolút pozitív választ adtak, meg az utasok is, hiszen a tavalyi évben 1 millió utas szállított el a négy új hajó, maximálisan megfeleltek a várakozásnak. Ha csak a tavalyi évi forgalmunkat nézem, akkor 200 ezerrel többen jöttek hozzánk, 2 millió 300 ezer utast szállítottunk el 2024-ben. Ez az elmúlt 30 év legnagyobb utasszáma. Úgyhogy azt gondolom, hogy az utazók visszaigazolják a fejlesztéseket, a hajóflotta fejlesztését, a különböző digitalizációs fejlesztéseket, hiszen online jegyvásárlás, bizony, új honlap, jegyautomaták, utaskijelzők, a hajókon, a kikötőkben, ez mind-mind az elmúlt években megvalósult projekt.
A hajókon kerékpártárolók?
Így van, különösen kerékpárbarát útvonalak, járatok, illetve hajók. Tehát igyekszünk valóban azokra az új igényekre is reflektálni, mint például a kerékpárosok számának a nagyon dinamikus növekedése, a családoknak a prioritása, illetve nyilván a menetrendben mindig azoknak a finomságoknak a figyelembevétele, amit az utasszámok változásában, vagy a különböző visszajelzésekben, például utas elégedettségi felmérésekben, vagy próbavásárlásokban kapunk vissza. Úgyhogy most itt tartunk, nem állunk még meg ebben a folyamatban.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy négy hajó a flottának csak egy töredékét teszi ki, bár ugye kétségkívül az elmúlt évek, sőt, ahogy említetted, a Bahart történetének egyik legnagyobb fejlesztésére van szó, de hogyan tovább?
A tervek azok már a fiókban vannak, sőt, ezek közül néhány már el is indult, úgyhogy ez is már egy komoly előrelépés a múlthoz képest, mert jó néhány évvel ezelőtt nem csak, hogy komoly beruházások nem voltak, de tervek sem voltak, hogy egyáltalán mit szeretne a társaság fejleszteni. Úgyhogy mi ezen az úton szeretnénk tovább menni. Az egyik út az nyilván a flottának lehet majd a további fejlesztése, bővítése. Erre vonatkozóan egészen konkrét terveink vannak, hogy még milyen hajókat, hajótípusokat szeretnénk majd beszerezni. A másik része a fejlesztéseknek pedig nyilván a kikötőkre vonatkozik. Azt gondolom, hogy ebben is, bár nagyon szép a Balatonnak a, mind az épített, mind a természeti környezete, de mivel a kikötők nem csak a hajók indulására szolgálnak, hanem nagyon komoly turisztikai célpontok is, így azt gondolom, hogy a műszaki szempontok mellett valóban az utas igények, az utas élményeknek a további fejlesztése, ez egy fontos cél. Úgyhogy így módon a következő években mindenképpen szeretnénk a réveket és a nagyobb személyhajó kikötőket is megújítani. Ezek a tervek rendelkezésre álltak, sőt a munkák egy része már el is indult.
Nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók, hogy a Bahart az állami cég? Tehát így kell rá tekinteni?
A Bahart közösségi tulajdonban van, így van. A állami 75%-ban, maradék 25%-on pedig 21 tóparti önkormányzat osztozik, azon települések, ahol kikötővel is rendelkezünk.
Egyébként összesen hány kikötő van a Balatonnál? Mondtad, hogy ti 20-at kezeltek. Ezt mihez viszonyítsuk, ezt a 20-as számot?
Gyakorlatilag, hogyha a kikötőket nézzük, akkor a Bahart kikötőinek a nagyon nagy része úgynevezett közforgalmú kikötő. Közforgalmú kikötőben bárki kiköthet, aki a szabályrendszerhez alkalmazkodik, betartja a kikötőrendet és megfizeti a kikötési díjakat. Ilyennel gyakorlatilag csak a Bahart rendelkezik. Tehát a többi kikötőben is van lehetőség kikötni, de azok ilyen formában sokkal inkább magán kikötőnek tekinthetők, és hát viszonylag korlátos azon kikötők száma, ahol egyébként nagyobb személyhajókat lehet fogadni. Én azt gondolom, hogy ez 10 alatt van a Balatonon.
Ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk nekem lenne egy elektromos motoros csónakom Földváron, és el szeretnék menni mondjuk Szigligetre, akkor ha ott van ilyen közforgalmú kikötő, vagy nevezted, ha ott van ilyen, akkor, és ott van szabad hely, nem tudom, hogy van-e, akkor ott elméletileg kiköthetek, eltölthetek ott egy kellemes fél napot, és utána visszamehetek Földvárra.
Így van. Van egy előzetes bejelentés, természetesen tájékoztatnánk arról, hogy hol kell kikötni, mik a pontos szabályok, díjak, és gyakorlatilag valóban ezt meg lehet tenni.
Még az is érdekelne, erről egy kicsit beszéljünk, mert említetted ugyan, de ez nagyon megragadta a fantáziámat, ez az utasbarát fejlesztések. Mert ugye egy átlag ember az rengeteg ingert kap, és rengeteg dolgot tudunk az okostelefonunkkal elintézni, és hát pont a különböző közlekedési cégeknél lehet látni az elmúlt években, hogy nagyon ebbe az irányba mentek el. Ez nálatok is jellemző? Tehát, hogy én nem tudom, én lefelé a Balaton felé, a M7-esen az autóból el tudom intézni, hogy a révre kapjak jegyet, és fel tudjam vinni az autómat?
A fejlesztéseknek nagyon fontos része volt az, hogy valóban ezekre a digitális igényekre választ adjunk. Az, hogy mondjuk a menetrendet valóban online lehessen, élőben lehessen látni. Tehát ha például bármilyen változás is van, akkor annak megtörténjen az aktualizálása, hiszen közbe jöhet bármi, akár az időjárás is közbeszólhat. Az, hogy egyet lehessen előre vásárolni, ez is nagyon régi igény volt, amit nagyjából egy 2 évvel ezelőttig nem tudtunk kielégíteni. Most már van lehetőség előre egy vásárlásra. A Rév esetében ez még viszonylag korlátozott. Erről azt kell tudni, hogy egyenlőre a kerékpárosoknak, illetve a gyalogosoknak lehet előre jegyet vásárolni. Viszont amikor a révfejlesztés megtörténik, és ez várhatóan 2 éven belül meg is fog történni, akkor a teljes infrastruktúrális beruházással együtt egyébként a gépkocsis jegyeket is meg lehet majd előre vásárolni.
Előállhat az a helyzet, hogy én oda állok a Szentódi Révhez, és nem férek föl a hajóra, mert annyian vannak előttem, akik megvették online a jegyet? Komolyan kérdezem.
A révfejlesztésnek az egyik legfontosabb célja, egyébként magának a hajófejlesztésnek is ez volt, hogyha még tudunk a kapacitáson növelni, akkor azon javítsunk. Az új hajók ilyen formában egy picit hosszabbak lettek, mint a régiek, tehát a kompokról beszélünk. Egy sorral több autó fér fel rájuk. Ez elsőre nem tűnik olyan soknak, de ez volt a maximum, ami még a kikötőben elfér, és egyébként jelent nagyjából egy 15% plusz kapacitást. A másik az volt, hogy nyilván az új hajók érkezésével a kapacitásunk, a hajók száma is megnőtt, amit a révben használni tudunk. De ez még mind nem elég, mert a parti infrastruktúrát, ha nem igazítjuk hozzá valóban ahhoz, hogy egy intenzív forgalmat is még gyorsabban lekezeljünk, kielégítsünk, akkor hosszú sorok fognak felgyűlni a pénztárak előtt. Éppen ezért a Rév átalakítását már úgy terveztük meg, hogy nagyobbak legyenek a várakozó terek, gyorsabb legyen az átjutás, és magában a pénztárak előtt is már több hely, több sáv álljon rendelkezésre, több pénztár is. Úgyhogy látva azt a tendenciát, ami az elmúlt években a Révben megjelent, és ez egyébként az elmúlt 10 évben egy 50%-os növekedés csak a gépkocsiknál, személyeknél, a kerékpárnál meg 100. Ahhoz, hogy ezt le tudjuk kezelni, és rövidítsünk a várakozás, hogy ne ott kelljen püfögni a sorompóknál, éppen ezért a révberuházást fogjuk elsőként megcsinálni a kikötő beruházások közül, úgyhogy nem csak új hajók, hanem majd új Rév is vár mindenkire, és sokkal rövidebb lesz a várakozás, gyorsabb az átjutás.
Ezzel kapcsolatban van pozitív személyes tapasztalatom. Volt már olyan, amikor olyan időszak, amikor a menetrend szerint óránként mentek a kompok, de amikor annyi autó összegyűlt, akkor egy közbőső járatot is indítottatok azért, hogy ne kelljen ott várni egy órát. Illetve a másik dolog, amit még alá szeretnék húzni, amit a Gábor az előbb említett, ez az online menetrend. Én rendszeresen szoktam úgy bringázni, hogy megnézem azt, hogy másnap melyik személy hajójárat hánykor indul, hova érkezik, hányra, és úgy tervezek biciklis körtúrát a Balatonon, hogy mondjuk egy Révfülöp Balatonboglár viszonylatot használunk.
És egyébként azért is nagyon jó, mert ha már a kerékpárosokról beszélünk, akkor a személyhajókon ott a kerékpárok, a szállítható kerékpárok száma azért korlátozott nyilván. A kompon sokkal másabb a helyzet, oda szinte korlátlan számban lehet kerékpárt felvenni. Tehát nagyon fontos az, hogy azért amennyire tudjuk, valóban tervezzük meg az utunkat, tervezzük meg, hogy melyik hajóval fogunk átkelni, mert akkor nyilván a kerékpárjegyet is meg lehet előre vásárolni, tehát garantáltan föl fog férni az ember.
A jegyárak, mert ugye a Balaton kapcsán a lángos ár meg a ott tartózkodás költsége rendre, napi rendre kerül. Nyilván azért nektek a működési költségeiteknek a nagy részét ez fedezi. Ugye ez hogy dől el, hogy mennyi lesz az annyi? Ez szociális kérdés is, vagy egy tisztán üzlet?
Tekintettel arra, hogy állami önkormányzati kézben vagyunk, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból a Bahartnak van azért egy társadalmi felelőssége is, nem pusztán üzleti kérdés az, hogy milyen díjpolitikát alkalmazunk. Ez jelenti a díjak mértékét is, meg jelenti egyébként a kedvezményeknek a mértékét is. Ha például a kedvezményeket nézem, akkor a kompszolgáltatás esetében ugyanaz a kedvezményrendszert egyébként jogszabály határozza meg, mint a buszos vagy a vasutas közlekedésben, tehát ugyanúgy ingyenes mondjuk a 14 év alattiaknak, a nyugdíjasoknak, féláron utaznak a 25 év alattiak, a nagycsaládosok is ingyen közlekednek, tehát a kompon nagyon-nagyon sokfajta kedvezményt igénybe lehet venni, de egyébként a társaság döntése alapján a személyhajókon is számos kedvezményt biztosítunk. Ilyen például a családi jegyeknek a kérdése, amit a tavalyi évben vezettünk benn, az idejében pedig tovább fogjuk bővíteni azt a kört, aki ezt igénybe tudja venni. 2025-től már az egygyerekesek, az egygyerekes családok is tudnak családi jegyet vásárolni, és ami még külön jó hír, hogy amellett, hogy egyébként a jegyáraknak az emelkedése a normál jegyáraké az inflációs szintű, a családi jegyeknek az ára az több mint 10%-kal még csökken is 24-hez képest, csak úgy egyébként, mint a kerékpár jegyeké a kompon és a személyhajókon, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból valóban jó hírekkel szolgálhatok, és biztos, hogy ez erősíteni fogja az utazók kedvet.
Most, hogy veled beszélgetünk, meg balatoni kikötőkbe járva kelve, nekem az a benyomásom, hogy nagyon átalakult a cég. Volt egy nagyon nagy imázsváltás, ami azért másoknak az inger küszöbét is átütötte, mert volt az év honlapja a tiétek, meg Red Dot Design Award-ot nyertetek, stb. Hadd ne soroljam az új hajókkal. Ez ilyen teljesen tudatos volt, és mi áll ennek a hátterében? Mert Nem tudom, lehet, hogy azt gondolja az ember, hogy engem csak az érdekel, hogy vigyenek el A-ból B-be, és ennyi.
Úgyse választhat mást, minden mástól nem vehet igénybe ugyanezt a szolgáltatást.
Abszolút tudatos volt az elmúlt években ez a fajta valóban imidzsépítés és valahol irányváltás is. Része volt ennek egy arculatváltás, arculatfrissítés. Része volt az is, hogy egyébként a Bahart nevet azt újra bevittük a köztudatba. Ugye annó egyébként a balatoni hajózás még a Nagy Mahart részeként dolgozott, mindenki Mahartról beszélt, akkor még volt tengerhajózás, dunai hajózás, balatoni hajózás. A balatoni hajózás az egy kis része volt egyébként az egész cégnek. Majd a rendszerváltás után maga a balatoni hajózás saját lábára állt, először Kft-ként, majd pedig Zrt-ként kivált a Nagy Mahartból, és azt gondolom, hogy ez az önállósodás vezetett el oda valóban a 2020-as években, hogy most már egyébként a Bahart névvel, egy komoly arculattal, meg arculatváltással, és egy folyamatos image-építéssel építjük az emberek tudatába a Bahartot. Azt gondolom, hogy ebben még mindig vannak feladataink, tehát az idei évben is egyrészt föl fogjuk azt mérni, hogy valóban hol tartunk márkaismertségben, másrészt pedig folyamatosan erősíteni fogjuk a Bahart országos jelenlétét. Szeretnénk azt, hogy valóban, amikor valaki a Balatonra gondol, a Balatonra jön, akkor a hajózás az legyen része a programnak és a terveknek.
A másik, ami szembe tűnt, hogy nincs olyan rendezvény a Balaton mellett, ahol ne szerepelnétek valamilyen formában. Ez is az image-építésnek a része?
Abszolút, ahogy említettem, az, hogy a partnereinkkel egymást tudjuk erősíteni, azon, hogy ennek a legtriviálisabb, leglátványosabb formája az, hogyha közös rendezvényeket csinálunk. Például Balatoni
hajókra. Hiszen egy csónakra neveztek, stílszerűen fogalmazva.
Nem beszélve arról, hogy számos rendezvénynek a helyszínéül is alkalmasak a hajók vagy a kikötők. Tehát itt mindenki mindenkivel együttműködik, és össze van fonódva, hála Istennek.
Igen, akik először jönnek hozzánk valamilyen rendezvénnyel, utána mindig elmondják, hogy óriási élmény volt a tó közepén lenni, egy hajón lenni, egy kompon lenni a háttérben, mondjuk a tihanyi apátsággal, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban ez hírértékű is, meg valóban egy plusz élményfaktor, amivel talán sokan nincsenek is tisztában, úgyhogy az országos ismertség erősítésének ez is része, hogy a balatoni szereplőkkel még szorosabb legyen a kapcsolatunk, de egyrészt egyébként ide csábítsunk olyanokat is, akiknek nem triviális az, hogy magára a Balatonra hozzanak rendezvényeket. Márpedig, hogyha bennünk is gondolkodnak, az nyilván jó a szállásadóknak, jó a vendéglátósoknak, meg jó az egyéb szereplőknek is itt a tó körül.
És akkor itt ér össze minden valahol a tó közepén egy rendezvényhajón. Apropó, hogy a fejlesztésekben új üzletágak szerepelnek, vagy a core business-t akarjátok erősíteni, és minél színvonalasabb szolgáltatást nyújtani?
Elég tudatosan arra az útra lépünk, hogy valóban itt az alaptevékenységekre kell a Bahartnak fókuszálni. Az elmúlt években ez a váltás megtörtént, úgyhogy a Bahart három főlábbal rendelkezik, ez a komp szolgáltatás, a személyhajózási szolgáltatás és egyébként 10 darab vitorlás kikötőnek az üzemeltetése. Ezt még egy kvázi kisebb negyedik lábbal kiegészítik azok a különböző vízépítési, karbantartási, fenntartási tevékenységek, mint kikötőépítések, kotrások, valóban, amik pont arra jók egyébként, hogy az üresebb időszakokban is lekössék a személyzetet, és ezáltal egy éves állással tudjuk foglalkoztatni az állomány nagy részét, de mi alaptevékenységre akarunk fókuszálni, ezt akarjuk valóban fejleszteni az infrastruktúrával, a hajókkal, és nem utolsó sorban nem csak kommunikációval, hanem a szolgáltatási színvonalnak a folyamatos emelésével, a tudatossággal és azzal, hogy a kollégáim fejében is az ügyfélorientációt azt mind erősebbre hangoljuk.
Ezzel kapcsolatban szerintem azért azt kérdezzük meg, hogy mettől meddig tart a balatoni hajózási szezon, ugye mi arra akarunk rávenni mindenkit, hogy jöjjön a Balatonhoz.
A komp az egész évben közlekedik, tehát 2017-ben volt utoljára, hogy a Balaton befagyott, úgyhogy azóta a komp az minden nap járt. A személyhajózási szezon egyelőre még egy picit szűkebb. Most március végén indultunk el, és gyakorlatilag november elejéig, közepéig hajózunk rendszeresen, de eseti jelleggel azért vannak olyan rendezvények, amikor ezen kívül is várjuk a vendégeket, akár saját rendezvényre, akár partner rendezvényre.
Gyorsan számoltam, ez azt jelenti, hogy 8 hónapig tart tulajdonképpen a szezon, a hajózási szezon. Magyarul nem csak júliusban és augusztusban lehet a Balatonnál hajózni, ugye ez lett volna itt az üzenet.
Igen, át is jött. Köszönjük szépen, Gábor, hogy itt jártál, és egy kicsit betekintettünk a fedélzetre, hogy maradjunk ezeknél a képeknél. Még itt fognánk néhány perc erejéig, mert most is műsorvezető társamhoz fordulnék, hogy az előttünk álló hétvégére milyen programok várják az érdeklődőket a Balatonnál. Lepj meg bennünket, Péter!
Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
Akkor mindenek előtt egy hajózási ajánlattal jönnék. Ha valaki szeretne izgalmas és nagyon kulturált 21. századi körülmények között hajózni, az ugorjon föl valamelyik katamarára. Mindjárt Gábor segítségét fogom kérni. Tán Fonyód az egyik lehetőség, ugye, ahol föl tudunk reszelni, és Tán Siófok a másik. Igen. Olyan hajókat képzeljünk el, ahol egymással szembefordított 3-3 ülésből álló boxok vannak asztalokkal, nagyon kulturált büfével, patika tiszta mosdóval, WC-vel, csendes járású motorral, tehát az már a múlt, amikor osztálykirándulásra vittek
nem
minket, és gyakorlatilag nem hallottuk egymás szavát a dízelmotor hangjától, de legalább letüdőztünk egy kis kipufogó füstöt. Tehát ha valaki tényleg jól akar szórakozni, szépet, jó élményt akar átélni, akkor nyugodtan gyerekekkel, családdal, kutyával? Akár kutyával is érkezhetnek a katamaránok kipróbálására. Mindenkinek jó szívvel ajánlom. És akkor a klasszik programajánlónkra áttérve, Keszthely, sokak kedvence a Fenyves Állé, Keszthely és Fenékpuszta között, vár egy szuper kutyás családi napra mindenkit április 12-én szombaton. Itt arra van lehetőség, hogy 3 különböző távon, 3, 5 és 8 kilométeren a gazdik együtt futhatnak a kutyáikkal. A nevezési díja Civil Állatvédők Zalai Egyesülete és a Bársony Tab Zala Egyesület javára ajánlják fel a szervezők. Tehát még egyszer, április 12 szombat kutyás futás a Fenyves Állén. Maradjunk az állatoknál, ugye volt szó korábban is állatvásárról. Hallottatok-e már a Boldog Boci Fesztiválról?
Még nem.
Ugyancsak április 12 szombat, a Balaton közeli Krisna völgyben lesz ez a különleges program. Itt gyakorlatilag bocikat lehet simogatni, illetve ökrös szekéren be lehet járni, be lehet utazni a völgyet. És a múltkori adásban már elhangzott ajánlatot ismétlem meg újra. Ezen a hétvégén is több ezer leszedhető, hazavihető tulipánt várja a vendégeket a Tulip Garden Balatonban, Szőlősgyörökön, ahol nagyon jó futókat is lehet készíteni. A tulipánkert Somogyban, Balaton-Boglártól délre található, az M7-es autópályáról vagy a 7-es főútról Szőlős kislakon át néhány perc alatt elérhető. Akinek ez nem lenne elég, az látogasson el a visitbalaton365.hu-ra és keressen magának ezeknél is jobb programot.
Ez volt már a kedves hallgatóink, kedves nézőink a Partcafé. Köszönjük szépen Weigl Gábornak, a Bart vezérigazgatójának, hogy itt járt, és akkor jó hajózást kívánunk az idei szezonra.
Nagyon köszönjük.
Búcsúzik már a két műsorvezető. Találkozunk a jövő héten. Prinzinger Péter
és Mihálovics András, illetve a kötelező szolgálati közlemény. Aki esetleg nem maradt volna a beszélgetésről, az mind a YouTube, mind a Spotify csatornánkon akárhányszor meghallgathatja, megnézheti.
A viszontlátásra, a viszonthallásra.